Én is köszöntöm a gyülekezetet, meg először is a fiatalságot, a gyerekeket. Kérlek benneteket, hogy gyertek ide az első sorba. Elfértek? Nem fértek. Géza, add át a helyet, te is. Nagyon jó, ilyen sokan vagytok, és egy történetet szeretnék nektek elmondani. Szóval olvasnák fel egy Zsoltár igét, és erről a tulajdonságról beszélgetnénk, erről az emberi tulajdonságról. A 94. Zsoltárban van a második verset, olvasom. Emelkedjél fel, te földnek birája, fizess meg a kevélyeknek. Úgy is olvashatjuk, hogy fizess meg a büszkéknek. Tudjátok, hogy mit jelent a büszkeség vagy kevésség? Nem tudjátok. Pedig nálatok is előfordul gyerekek között. Ki nem büszke arra, hogyha jól tanul? Vagy éppen ügyes a sportban, ugye? Találkozunk olyanokkal, akik nagyon büszkék arra. Aztán a lányoknál találkozunk olyannal is, hogy ki a legszebb. Ugye van ilyen? Én vagyok a szebb. Na hát ez a büszkeség, amikor olyas valami, ami nem a mi érdemünk teljes egészében, olyan, ami úgy kicsit fölhordjuk az orrunkat, büszkék vagyunk. És nem csak emberek járnak így, képzeljétek el, hanem az erdőben volt egy tölgyfa, az is így járt. Egy fiatal sudárfa volt, nagyra nőtt, gyökereivel szívta a földből az erőt, és nagyon elbízta magát. Mentek a madarak, hogy hogy rakjunk fészket az ágaidra. Mondta, hogy nem. Zavar a madárének is, menjetek innen. És volt egy-két bátrabb madár, aki elkezdett fészket rakni, tudjátok, mit csinált? Lerázta. A mókusok is mentek, hogy hagyd együnk a gyümölcsödből. Tudjátok, milyen a gyümölcse, a tölcsának megmutatom. Hoztam egy párat, majd a végén kaptuk. Látjátok? Nagyon szeretik a mókusok, majd a végén. Nagyon szeretik a mókusok, és nem engedte meg nekik. Azt se. Sőt, az őzikék, vagy a vaddisznók oda szerettek dörgülőzni a fáknak a tövéhez. Persze csak olyan fának, ami nem mozgott, hanem szilárdan állt. Tehát ez egy olyan volt. Azokat is elküldte. Képzeljétek el, hogy teljesen egyedül maradt az erdőbe. Sőt, volt olyan, hogy kinőtt a gomba a földből, és amikor észrevette azt, hogy hol is nőtt ki, hogy ez az a büszke tölgyfa, megemelte a kalapját, az gyorsan tovább ment. Elment onnan. Hát aztán telt az idő, egyre erősebb lett ez a tölgyfa, és egyik tavasszal szörnyű dologra ébredt. Tudjátok, télen ezek a fák úgymond alusznak is, ledobják a leveleket, hogy valami fájdalmat érzett. Igen, mint a fűrészültek volna benne. Mi volt benne? Mit gondoltok? Nem. Egy farontó, hernyó. Képzeljétek el. Belül nekiállt, és elkezdte enni a tölgyfát. Jajgatott, jaj, elpusztulok. De nem mert szólni senkinek. Hanem a közelben volt egy mókus mama, aki épp akkor reggel mosdatta a gyerekeit, az meghallotta ezt a kiáltást, ezt a szenvedést. Oda ment, És megkérdezte tőle, hogy szóltál már a doktor bácsinak? Tudjátok, hogy ki a fák doktora?
Igen, a Harkály.
A Harkály, így van. Aztán mondta, hogy nem szóltam, mert biztos, hogy haragszik rám, mert amikor be akart költözni az udumba, akkor elzavartam. Mert Mókus mama nem törődött vele, ott hagyta a gyerekeket, gyorsan elszaladt a piros sapkás Harkályért. Jött is mindjárt, nem haragudott rá, és ahogy odaért, még a sapkáját se vette le, mindjárt neki állt kopogtatni. Tudjátok, hogyha más a fa hangja, hogyha belül van valami kis üreg. Végig kopogtatta, és egyszer megállt, megvagy. Elkezdte mélyíteni a lukat, vágott a csőrével egy mély lukat, és akkor kikapta a farontót. Ilyen nagy hernyó, amikor még itt volt egy megyfánk, akkor láttunk, ilyen nagy rózsaszíni hernyó volt. Képzeljétek el, hogy milyen fájdalmas volt ez a fának. Megkapta, lenyelte. És azt kérdezi a tölgyfa, a doktor bácsitól, hát hogy eljöttél hozzám? Így biztos haragszol rám. Körbe persze ott voltak ám a kíváncsi madarak meg az őzek, és azt mondta Harkály doktor bácsi, hogy én nem haragszok rá, te haragudtál mi ránk. Gondolkodott a tölgyfa. Mondja a doktor bácsi, hogy azért írtam neki egy gyógyszert is, most már meggyógyulsz, és tudjátok milyen gyógyszert írt neki? Madáréneket. Vidámságot. És akkor a tölgyfa gondolkodott, zágaiba intett a madaraknak, gyertek. Rárekültek a madarak, az őzikék meg a többi vad, meg körbe táncolták a törzsét. Úgyhogy nagyon nagy volt az öröm, meggyógyult ez a tölgyfa, és én elmentem ehhez a tölgyfához egyik nap. És hoztam róla, most ha otthon elvetitek, akkor már nem büszke tölgyfa lesz, hanem mindenki legyen. Jó is. Hát így még pont három. Kinek kell az ön a gyógynak? Na, hát akkor tanuljátok meg, hogy nem szabad kevénynek, büszkének lenni, mert az vissza fog ütni, ahogy a törzsvának is, ugye? Olyan egyedül marad. Na, mehetek a helyeteknek. Köszönöm a figyelmet. Mondd az apának, hogy a cserébe is el lehet ültetni. Ugye? Igen? Akkor át kell ültetni majd a kertbe, van kertetek, nem? Hogy örülnek a szomszédok, azok a levelek mindenhova mennek. Hú, nekünk van a szomszédunkban. Hát igen, kedves testvérek, egy történettel kezdeném el mai Biblia tanulmányunkat, amikor Balaton elén voltunk a táborba, sétálgattunk az úton, és találtam egy ilyen igés könyvjelzőt. És az van ráírva, vezess hűségesen és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. A Károlyi fordítás ezt úgy adja vissza, hogy te vagy szabadító Istenem, minden nap várlak téged. És ez az ige mindig ott volt a szemem előtt, és most eljutottam oda, hogy kaptam lehetőséget erre a ige tanulmányozásra, a közösség tanulmányozásra, hogy erről gondolkodjunk, ne csak az igéről, hanem a Zsoltárról. hát nem tudom, meddig jutunk, talán 10. versig, délután meg megbeszélnénk a hátralevő verseket. Tessék? 25. Zsoltár. Elnézést. Igen. Először elolvasnám ezt a Zsoltárt. Hozzád emelem, Uram, lelkemet. Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg, ne örüljenek rajtam ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki téged vár. Szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, minden nap várlak téged. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg, kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, te jó voltod ér, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért útba igazítja a vétkezőket. Igazságba járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az. Kicsoda az, aki féli az Urat, megmutatja annak az utat, melyet válasszon. Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet. Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő húzza ki a tőrből lábamat. Tekints rám, és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok. Eláradtak szívennek szorongásai, nyomorúságaimból szabadíts meg engem. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet, bocsásd meg minden bűnömet. Lásd meg ellenségeimet, mert megsokasodtak, és gyilkos gyűlölséggel gyűlölnek engem. Őrizd meg lelkemet, és szabadíts meg engem, ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Ártatlanság és becsület védelmezzenek meg engem, mert téged várlak. Ments ki Isten Izraelt minden bajából. Nagyon érdekes gondolattal kezdődik a Zsoltár. Hozzád emelem, Uram, lelkemet. Milyen sokat is jelent ez. Talán Dávid az, akit mindenki olyan nagyon jól ismer, hisz elég hosszú helyet foglal el, úgymond a Bibliába az ő élete, és több szempontból is tanulmányozhattuk már. Ez a Zsoltár, még azt elfelejtettem mondani, hogy a reménység ABC-jének hivatik. Hogy Dávid itt úgy imádkozik, hogy teljes mértékben az Istenbe bízik. Képzeljétek el, hogy nem tudom, hogy ki hogy van vele, de amikor így szólal meg Dávid, hogy hozzád emelem az én lelkemet, az én életemet, az milyen sokat kifejez. De úgy folytatódik, hogy mert benned bízom. A Biblia az figyelmeztet bennünket, hogy ne bízzunk emberekbe, csak az Úrba. Ne bízzunk főemberekbe, csak az Úrba. És Dávid itt ezt fejezi ki, hogy hozzád emelem a lelkemet, mert benned bízom. Az egész életét Isten elé viszi. Hogy az Isten mit is szól, hogy is viszonyul hozzá az ő életéhez. Azt írta egy keresztény író, az ember megtalálja az Istenhez vezető utat, akkor azt válassza. Imádsághoz, hogy amit eddig éltem, takard el, amit ezután élek, a te uralmad alatt élhessem. A 73. Zsoltárban biztos ismeritek a Aszáfnak a Zsoltára, nagyon sokat foglalkoztunk vele. Olvassunk is el belőle egy részletet, a 23. verstől a 28. versig. Tehát a 73. Zsoltár. A 28. verstől a 23. verstől a 28-ig. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogod rá engem. Kicsodám van az egekbe, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Rádfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te vagy ó Isten mindörökké. Mert ti mi, akik eltávoznak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, az Istennek közelsége, ó igen jó nékem, az Úristenbe vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. Ismeritek a Zsoltárt, ugye Zsoltár eleje arról szól, hogy Aszáf irigykedik az istentelenekre. Mert olyan jó dolguk van nekik, jó soruk van, látszólag semmibe se szükölködnek. És amikor bemegy az Isten templomába, azt mondja, de én mindenkor veled vagyok, te fogod az én kezemet. Náladnál egyébben nem gyönyörködöm. És az utolsó versben erről beszél, az Istennek közelsége, ó, igen jó nékem. Az Úristenbe vetem reménységem, hogy hirdessem minden te cselekedetet. Tehát az Istennek közelsége nem csak Dávidnak volt jó, hanem hívő embernek, mindenkinek. Mint egy példaként áll előttünk ez a Zsoltár kezdet, hogy emeljük a mi lelkünket Isten elé. Vigyük oda, benne gyönyörködjünk, hozzá ragaszkodjunk. És benne bízzunk. Ugye most a szombatiskolában egy kicsit a kedélyek úgy zúgnak, de hogyha az Istenbe bízunk, ahogy mi meglátjuk a Jób könyvének a befejezését is, akkor nem szégyenülünk meg. És így folytatódik a Zsoltár, hogy ne szégyenüljek meg, ne örüljenek rajtam ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki téged vár. Szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Nem tudom, ez a szégyenérzet mennyire érint bennünket, hogy mennyire félünk attól, hogy szégyent vallunk. Még Jézus is, bár nem ebben a szövegkörnyezetben, Lukács evangéliumában beszélt arról, aki tornyot akar építeni, mit kell neki csinálni. Meg kell vizsgálni ugye az anyagi lehetőségét, nehogy amikor egy darabig eljut az építkezésbe, abba kellje hagyni, és akkor kinevessék, szégyent valljon. Ez az illető. mi is az, ami miatt esetleg szégyenbe kerülhetünk. Egy hirtelen esetleg valami eszetekbe jut. Fölírtam egy pár dolgot, például rossz döntések. Hogyha bizonyos ügyekben nem jól döntünk, akkor úgy járhatunk, mint ez a toronyépítő, hogy szégyenben maradunk. Akkor megszégyenülhetünk a bűneink miatt is. Ugye, amikor már azt gondoljuk, hogy mi már egész jók vagyunk. Megszégyenülhetünk a hitünk miatt is. Ugye megszégyenülhetünk. Eszembe jutott Luther, amikor ott áll a Alikanya Wormsi országgyűlés előtt, és akkor megkérdezik tőle, hogy te írtad-e ezeket a könyveket? Mit tudsz hozni a mentségedre? És akkor Luther meginog egy picit, és azt mondja, hogy időre van szükségem. És akkor adnak neki egy napot, bemegy a cellába, és elkezd küzdeni magával. Pár gondolat maradt csak meg, azt mondja magának, hogy hol a te bátorságod? Hol van az igazság? Tehát, mint egy megszégyenült az egész tanács előtt, az országgyűlés előtt, és azért volt olyan csodálatos, hogy amikor másnap megjelenik, egy másik Luther volt ott, ami összedöntötte a reformáció ellen lévőknek az elképzeléseit, hisz kiállt és bizonyságot tett. A könyvei mellett is, és az igazság mellett is. Jézus Krisztusra gondolunk, Ézsaiás könyvébe, az 50. fejezet 5. versébe arról beszél, hogy olyanná teszi az ország, mint a kova. Ugye a kova kő az egy nagyon kemény kő. És azt mondja, hogy nem szégyenülök meg. Nézzétek meg, hogy egyedül, szinte egyedül állt szembe az egész Izraellel. A farizeusokkal, a papokkal, emberekkel. És soha nem érezte azt, hogy megszégyenül. Soha. Pedig ugye volt véleménykülönbség. Érdekes, hogy azzal fejezi be ezt a 3. verset, hogy azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártoltak tőled. Kérdezem, hogy van ilyen? Van valakinek oka, hogy elpártoljon az Istentől? Nincs. Nincs. Azok szégyenüljenek meg, mondja Dávid. Következő versek, 4., 5., 6., azt olvasnám most egybe. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen a te igazságodba, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, minden nap várlak téged. A 6. nem is olvasnám, ez most elég. Dávid nem csak arra vágyakozott, hogy Isten közelségébe legyen, hanem arra is vágyakozott, hogy az Isten mutassa meg az utait. Elgondolkodtam, hogy mi is az Istennek az útja. Mire vágyott Isten az ember megteremtése óta? Arra vágyott, hogy az ember közelébe legyen. Már a paradicsomba is ment, és tanította Ádámot és Évát. És amikor ez már nem valósulhatott meg, gondoljatok bele, hogy amikor a zsidó népet kihozta Egyiptomból, a törvényadás után mit mondott Mózesnek? Azt mondta, hogy készítsenek nekem hajlékot, szent hajlékot, hogy közöttük lakozzam. Isten ott akart közöttük lenni. Aztán, mikor ugye Izrael már eltávolodott tőle, akkor a prófétákon keresztül volt jelen. Olyan jó olvasni, amikor Isten egy-egy prófétát küld, és próbálja ezeket az embereket tanítani, vezetni. És amikor Jézus Krisztus visszamegy a mennybe az áldozata után, akkor ugye azt mondja, hogy elküldöm néktek a vigasztalót. A Szentlélek által akar itt lenni minden emberrel az Isten. Velünk is, de mással is. Milyen hatalmas dolog az Istennek az útja. És az ötödik vers az úgy kezdődik, vezess hűségesen. Vezet bennünket az Isten. Amikor a zsidó népet kihozta Egyiptomból, hát az egy látványos dolog volt. Tűzoszlop, felhőoszlop, ott ment előttük. És 40 évig vezette őket, míg be nem mentek. Hogy is vezet bennünket az Isten? Ugye ez most olyan, mint a házi feladat, mindenki tudja, hogy vezet az ő igéje által, vezet a Szentlélek által. De ide sorolnám még a tapasztalatokat is. Elmondanak egy történetet, nem túl régen egyik nap itt asszonytársaimmal beszélgettek, hogy vajon ennyi idős korban kell-e nekünk a misszióval foglalkozni? Komoly kérdés, ugye? Tudjuk, hogy a papok azok hány éves korig szolgálhattak, de nyilván ott más volt a helyzet. És a héten a napi ígés könyvet elővettem, és egy Rue nevezetű szeméről írt ez a napígés. Arról szólt, hogy ez a kalandvágyó ember először aranyásó volt. Meggazdagodott Kalifornia, meg nem tudom milyen aranymezőin. Tehát egy gazdag, tehetős ember lett, amit aztán nagyon hamar is vesztett. A kalandvágyó emberek ugye nem gondolják meg, hova teszik a pénzüket. Elvesztette. És már elég idős volt, amikor megismerte az advent üzenetet. Pásztorként kellett neki dolgozni, ugye nem volt már pénze, vagy fabágóként kellett neki dolgozni, de az advent üzenet az nagyon megfogta. Alig, hogy megkeresztelkedett, mindjárt ment generál konferenciához, hogy küldjek előtt Kínába misszióra. Hát ugye egy frissen keresztelt embert ugye nem ajánlatos ilyen kemény feladattal megbízni. Mondtak neki mást, hogy oda most nem tudunk elküldeni, de menj el itt a közeli szigetekre, és akkor terjeszd ott az evangéliumot. Elment a Hawaii szigetekre, és nagyon jó eredményt ért el, úgyhogy a generál konferenciának kellett küldeni egy szemét, aki megszervezte ott az egyházat. És most jutott el oda, hogy saját erőből elment Kínába. Mint könyvevangélista dolgozott, főleg a kikötőben levő ugye, angol nyelvű emberek között, ott árulta a könyveit, de bejárt az egész Közel-Keletet, eljutott oda, hogy tanulmányok kínai nyelven jelentek meg. És nem sokára az egyik adventista egyetemnek a vezetője kiment hozzá, akit ugye őt érített meg, és így jutott el az adventista egyetem vezetéséig. És ő pedig Japánba ment, ez az illető, és angol nyelvű Bibliával a japán főiskolásokat angolra tanította. Tehát kettőt egy csapásra, megismerték a Bibliát, és megismerték az angol nyelvet is. A befejezés az volt nagyon szép, feleségemnek utána oda is adtam nevetve, hogy hálát adunk neked, Istenünk, hogy időskorban is adsz nekünk feladatot. Tehát mint egy válasz volt, ugye tényleg olyan jót nevettünk, válasz volt arra a kérdésre, hogy kell nekünk még valamit csinálni, mert most már ugye közel vagyunk a 70-hez lassan. Egyértelmű. Tehát Isten vezet sokféleképpen. Igen. A hűségről, és az volt az egyik fő gondolat ezen a kis lapon, hogy vezess hűségesen. Vajon hűséges-e az Isten? Mózes 5. könyvében a 32. fejezetben a 4. vers beszél erről, ki is kereshetjük, bár legtöbben kívülről is ismerik. Tehát Mózes 5. könyve 32. fejezet, 4. vers. Kőszikla cselekedete tökéletes, mert mindenő úta igazság. Hűséges Isten és nem család, igaz és egyenes ő. Igen, és hogyha meghalljuk a Isten hangját és követjük, akkor ő hűséges marad és vezet bennünket. És most jön a következő gondolat, hogy taníts engem. Isten nem azért vágyódott az emberekhez, hogy csak ott legyen, hanem hogy tanítsa is őket. Csodálatos Mózesnek a könyve, főleg a harmadiktól. Tele van törvény, rendelet. Még mi a harmadik? Adtam neki törvény, rendelet és végzés. Ugye ez a három dolog. Ezt adta a zsidóknak, és ezt adta nekünk is. Amiről nem is gondolnánk, hogy esetleg nem Istennek tetsző dolog, a Mózes 5. könyvéből, 4. könyvéből, még a 3. is kiderül. Ott a templom szolgálatot is. A templom szolgálaton is tanított, keresztül is tanította ugye az embereket. Az áldozati rendszeren keresztül is. Voltak éppen, ami engem megfogott, az három áldozati rendszer. Ugye a bűnér való áldozat, arra feltétlen szükség volt, ami a tekinteteket ugye az eljövendő szabadítóra irányította. Aztán volt a tűzáldozat, erről valamikor régen beszéltem itt. Ez az Istennek való oda szentelődés. Kálvin János mondta, hogy szívemet égő áldozatul Istennek ajánlom. És van még a 3. áldozat, az ételáldozat, ami azt jelenti, hogy Istentől függök teljes mértékben. Az életem, a táplálékom, a jólétem minden Istentől függ. Jó elolvasni most is ezeket az áldozati rendszereket is. Tanít bennünket az Úr. Taníts engem, azt mondja Dávid. Mert te vagy szabadító Istenem. Így gondolunk Istenre, mi is a szabadító Isten. Ugye megszabadít bennünket a bajtól is. Zsoltár is azt mondja, 6 bajodból megszabadít. 7. se illet veszedelem téged. De a legfőbb szabadítás a bűntől való szabadítás. És Dávid is vágyott erre. Hogy Istennek közösségben legyen. Ne válassz el semmi Istentől. És ismét van egy nagyon nagy mondat, minden nap várlak téged. Dávid az nem adventista volt, tudjátok, tehát nem Jézus második eljövetelét várta, amit nekünk várni kell, hanem arra vágyott, hogy minden napot az Istennel töltsön el. Az Isten vezesse, az Isten mutassa meg a feladatait, útjait. Minden nap várlak téged. A 6. vers, emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Mindjárt ismeritek, mikor Mózesnek megjelenik, és kijelenti, hogy az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Ami még ehhez a gondolathoz hozzátartozik, a Mózes 4. könyvében, 23. fejezetben, úgy van a Bibliában, hogy Bálám példázódása, ami azt mondja, hogy nem ember az Isten, hogy hazudjék, embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e valamit, hogy meg ne tenni, ígére valamit, hogy ne teljesíteni. Belekapaszkodhatunk, hogy Istennek minden ígérete, igen és ámen. Thank you. az irgalmassága és a kegyelme is. A hetedik vershez értünk, ami nagyon sokat elgondolkoztam, azt mondja, ifjúságomnak vétkeiről és bűneimtől ne emlékezzél meg, kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jó voltodért, Uram. Ifjúság és a bűn közel áll egymáshoz. Igen, az ifjúság és a bűn. Ha elgondolom, hogy voltak éppen jó emberként éltünk abban az időben, amikor még nem ismertük az Istent így igazából, de mennyi rossztól megszabadulhattunk volna, ha esetleg adventistaként növünk fel. De nézzétek meg, hogy Dávid hívő ember volt. És mégis arról beszél, hogy az ifjúságában bűnöket követett el. Nem egy idős Dávid írja ezt a Zsoltárt, különben a szakértők szerint, hanem egy ifjú Dávid. És mégis visszatekintve az életére azt mondja, ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg. Prédikátor könyve 12. fejezet első versét elolvasnám. Prédikátor könyve 12. fejezete. Biztos ismeritek mindnyájan az első versét. Azt mondja itt Salamon, örvendezz a te ifjúságodba, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejébe, és járj a te szívednek utaiba, szemeid látásába, de megtudd, hogy mindezekért az Isten téged ítéletre von. Ennyi figyelmeztetés után nyugodtan kimondhatjuk, hogy az ifjúság az mindig egy veszélyes kor volt. Eszembe jut gyerekkoromban is, templomban legtöbben az idősek voltak, főleg asszonyok. Fiatalok nem voltak olyan sokan. Sőt, azt is láttam, hogy fiatalok nem is igazából azért jöttek a templomba, hogy esetleg halljanak valami az Isten igényéből, hanem azért jöttek, hogy elszórakoztassák egymást. Van a katolikus templomban egy nagy orgona, ugye faborítással, most tele volt írva, vésve, ott szórakoztak hátul, és akkor csinálták ezeket a dolgokat. Remélem, hogy idősödtek, egyre nagyobb szükségét érezték annak, hogy keressék az Istent. Itt fejeznénk be a Biblia tanulmányunkat a hetedik versen az ifjúságról. És akkor délután már beszélgetünk még erről a Zsoltárról továbbra is. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Amen.